A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Vég Rihárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója. A legutóbbi tőzsde konferencián elhangzott, hogy tőzsdére menne a tőzsde. Hol tart ez a folyamat? Kezdjük ezzel a beszélgetésünknek a második részét.
Zajlanak az előkészítő munkálatok, ennek van ilyen adminisztratív jellege, tehát például IFRS könyvelésre állunk át, és a jövőben majd a beszámolóinkat is ennek a nemzetközi számviteli standardnek alapján készítjük el, illetve a saját belső folyamatainkat is előkészítjük arra, hogy ugyanúgy egy befektetői kapcsolattartó legyen majd a tőzsdén is. Ugyanúgy, mint hogy minden más tőzsdére igyekvő cégnek ezeket a folyamatokat el kell végezni, és természetesen itt a tőzsdére, mert egy tranzakció előkészítése is folyamatban van.
És a forrásbevonás mellett mi az, amit lehet remélni attól, hogy a Budapest értéktőzsde a Budapest értéktőzsdére megy?
Alapvetően azt gondolom, hogy lesz egy közkészhányad, egy free float várhatóan, de ezeknek a részletei még kialakítás alatt vannak, tehát erről még most részleteket nem tudok elmondani.
Van olyan példa előttetek, amelyet végig akartok járni, valami királyi út, más tőzsde esetleg, mármint más tőzsde vonatkozásában?
Természetesen végignéztük azokat a tőzsdéket, amelyek szintén maguk is tőzsdén vannak, hogy milyen módon, hogyan, mikor és milyen feltételekkel hajtottak végre tranzakciót. Ugye itt a régiónkban ilyen például a lengyel tőzsde, vagy a bukaresti tőzsde, de a zágrábi tőzsde és az atini tőzsde is tőzsdén vannak. Tehát számos példát láttunk, végelemeztük, és azon, hogy a legjobb tapasztalatokat analizáltuk, és figyelembe fogjuk venni.
Idén végbe mehet a tranzakció részletekről?
Igen, ez a terv, tehát ezen dolgozunk, hogy ez meg tudjon valósulni. Minden esetben, ugye, amikor tőzsdére menetről van szó, akkor ugye a piaci környezet az olyan, hogy azt a figyelembe kell venni, de jelen pillanatban talán azt lehet látni, hogy ez egyelőre kedvezőnek tűnik.
Akkor, amikor egyébként a kollégáiddal a tőzsdére menetelt, vagy menetelre ösztönzést szorgalmazzátok cégvezetők számára, hogy általában a transzparenciát mondjátok, a tőkágon történő szereplésnek a fontosságát, magatokat, mivel tudjátok e tekintetben egyébként ösztönözni? Mi az, ami megváltozik majd a budapesti értéktőzsde életében, hogy a tőzsdé lesz?
Valóban, én azt gondolom, hogy a tőzsde az annak ellenére, hogy egy zárt körű társaság már jelenleg is nagyon transzparensen működik, nagyon sok információt megosztunk magunkról, de természetesen ez még inkább így lesz a tőzsdei jelenléttel, az NRT státusszal együtt. Még több részvényesünk lesz, remélhetőleg kis részvényesek is lesznek nagyobb számban, és természetesen számukra is teljesen transzparenssé kívánjuk tenni azt, hogy milyen üzleti potenciált, milyen befektetési lehetőséget kínál maga a tőzsdébe való befektetés. Ugye tekintettel arra, hogy már nagyon sok tőzsde tőzsdén van, sőt lehet azt mondani, hogy ez a best practice abszolút nemzetközileg, ezért el lehet azt mondani, hogy alapvetően a tőzsdék azok befektetési lehetőség kapcsán egyrészt egyfajta kereskedési platformot kínálnak, tehát aki befektet egy tőzsdébe, az részt vállal egy olyan üzletben, ahol részvényekkel, kötvényekkel, derivatív termékekkel és sokszor árupiaci termékekkel is kereskednek. De ezen túl van még egy olyan nagyon prosperáló és épülő üzletág, ami a tőzsdei adatoknak az értékesítését jelenti. Ez nagyon jelentős a budapesti értéktőzsde esetében is, és természetesen a maga kibocsátók is fizetnek díjakat azért, hogy a tőzsde szolgáltatásait igénybe vegyék. Ezt mondjuk ezeket a típusú szolgáltatásokat a trading jellegű, adat jellegű szolgáltatásoknak, és ezt egészíti ki sok esetben, és tulajdonképpen a BÉT esetében is a post-trading, vagy a kereskedés utáni szolgáltatások. A BÉT esetében ez azt jelenti, hogy nekünk van egy 46%-os tulajdoni részesedésünk a Keller csoportban, aki a magyar tőkepiacon és részben az energiapiacon is a post-trading kereskedés utáni szolgáltatásokat nyújtja. Én azt gondolom, hogy bár ez a mindennapi hírekben sokkal kevesebbet szerepel, de valójában üzleti jelentőségét és a szakmai érdekességét tekintve ez legalább egy annyira izgalmas terület, mint a maga a tőzsde, ami talán így a hírekben sokkal többet szerepel.
Egyébként, ha megnézzük a külföldi példákat, egy varsói értéktős, de egy bukuresti értéktős, de milyen szereplő az ottani helyi börzéken? Ti mit reméltek majd, milyen forgalommal lehet egyébként megjelenni, mint tőzsde a tőzsdén? Gondolom, első körben nem lesznek blue chip-ek még.
Igen, igen, abszolút. Alapvetően a ilyen tekintetben, hogy milyen likviditást várhat egy új kibocsátó, itt mindig azt szoktuk elmondani, hogy az alapvetően azért a számoktól függ. Tehát ilyen tekintetben a méret az nagyon meghatározó. Tehát nem csak a cég teljes mérete, hanem a közkész hányad, a free float kapitalizációnak a mérete az, ami a legfontosabb, és a befektetői körnek az összetétele. Alapvetően kell egy minimális mérete legyen a közkész hányadnak, és ezen belül is minél inkább sokszínű a befektetői kör, az annál jobban kiegyensúlyozottabbá, és a forgalom tekintetében egy segítő körülmény, tehát legyenek lehetőség szerint magánbefektetők a befektetői körben, legyenek intézményi befektetők, és legyenek természetesen stratégiai, hosszú távú befektetők is, és azt gondolom, hogy ha ez egészséges arányban van, és megfelelő méretben, akkor lehet arra számítani, hogy lesz forgalom a tőzsdén, a másodpiacon.
Ha már szóba került a varsói értéktőzsde, de nem régen kötöttetek megállapodást, mint a Budapest értéktőzsde, de a varsói értéktőzsdével mi ennek a lényege?
Igen, azt gondolom, hogy ez egy szándéknyilatkozat alapvetően, amit aláírtunk, arra vonatkozóan, hogy együtt szeretnénk működni egy kereskedés utáni, tehát egy ilyen post-trading holding cégnek a létrehozásában. Ez egy nagyon nagy jelentőségű esemény, azt gondolom, hiszen a régióban nem nagyon van még ilyen típusú együttműködés, hogy egymástól független tőzsdék ilyen módon ezen a területen, tehát a post-trading, az elszámolási területen együttműködnének. Olyanra természetesen van már példa nemzetközileg és a régióban is, hogy az egyik tőzsde fölvásárolta a másik tőzsdét, tőzsdecsoportban működnek tovább. Tehát erre van példa, például ugye a bécsi tőzsde a tulajdonosa a prágai tőzsdének, vagy a zágrábi tőzsde a tulajdonosa a ljubljanai tőzsdének. Tehát ilyenekre látunk példát, de olyanra még nem, hogy egymástól két függetlenül és tulajdonosi szempontból nem összefüggő tőzsde, az egy holdingot hozzon létre a post-trading, a clearingre.
És miért pont a lengyelek jöttek szóba?
Alapvetően ugye itt mi nagyon hiszünk abban, hogy a régióban érdemes nekünk együttműködő partnereket találni, hiszen egyrészt a konszolidáció az Nyugat-Európában már lezajlott, az ottani piacoknak a mérete az egy nagyságrenddel nagyobb, mint itt a régióban, és ráadásul a jövőbeni növekedési lehetőséget, ha nézzük, az meg éppen itt van a mi régiónkban. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy a BÉT-nek ezen a területen kell proaktívnak lenni a jövőben, és ettől várunk sikereket, hogy akár a lengyelekkel, akár a jövőben más szereplőkkel itt a régióban találjunk értelmes együttműködésre lehetőséget. Konkrétan erre a lengyel együttműködésre visszatérve, tehát arról lenne szó, hogy a lengyel árupiaci clearinget végző társaság, amit Irgitnek hívnak, és az a lengyel tőzsde tulajdonában áll, és a magyar tőkepiacot és a magyar energiapiaci clearinget végző Keller KSF, ők egy holding társaságba együtt működjenek a jövőben tovább, és ezáltal olyan szinergiákat valósítsanak meg, amik alapvetően új üzletfejlesztést jelentenek. Ugye itt, ha részletekben mennénk, itt lehetne azt mondani, hogy ez a két társaság, ez nagyon jól kiegészíti egymást. Ugye egyrészt a lengyel elszámolóházú nagyon-nagyon erős, a nagyon nagy méretű lengyel gáz és áram piacnak a clearingjében, míg a magyar KSF az nagyon sikeres volt az elmúlt években, évtizedekben abban, hogy nemzetközi ügyfelekkel rendelkezzen, nagyon sok ügyfelet szolgál ki, nem csak Magyarországról, hanem az egész régióból, és ráadásul megvan az az Európai Uniós licensze, az az EMIR licensze, ami a lengyeleknek nincsen meg, és ezáltal lehetőség van egy olyan új üzletágot is beindítani a jövőben, hogyha megvalósul ez az együttműködés, ami mindkét fél számára egy új piacot jelent, és ezáltal egy abszolút egy bevételi szinergiát lehetne megvalósítani. Úgyhogy az a terv, hogy azt követően, hogy decemberben aláírtuk ezt az együttműködési megállapodást, szeptemberig egy végleges szerződést szeretnénk kidolgozni és aláírni, és azt követően valósulhat meg ténylegesen, hogyha sikerül minden előkészítő munkát sikeresen befejezni.
A lengyelek egyéb iránt azért a kelet-közép-európai régió number one-ja is, nem a tőkepiaci oldalról tekintve, akár a lakosság részvénytartási hányadát nézzük, akár pedig mondjuk az investorokat. Tehát az lehet tőlük tanulni. Kicsikét talán lehet úgy is minősíteni a lengyel piacot, hogy alapvetően az angol száz tőkepiaci kultúra dominál, nem?
Hát a régiós viszonylatban mindenképpen ők nagyon-nagyon tudatosan 25-30 éve azt nagyon erőteljesen támogatják, hogy Lengyelországban a tőkepiac az erősödjön, és nagyon sok kezdeményezést láttunk, amit hosszú-hosszú éveken át támogattak, és ez hozzájárult ahhoz, hogy egy nagyon komoly tőkepiaci épüljön föl, egy erős tőzsdével, nagyon sok erős tőkepiaci jelenléttel rendelkező bankkal, brókercéggel, nagyon komoly pénztári és befektetési alap üzlettel, ami azt jelenti, hogy a Lengyelországban megképezendő vagy megképződő megtakarítások, azok lengyel vállalatokat tudnak finanszírozni a lengyel alapokon, pénztárakon és a lengyel tőzsdén keresztül. Úgyhogy azt gondolom, hogy tulajdonképpen a mi víziunkban is ez áll, hogy egy hasonló módon megvalósítsuk ezt a magyar gazdaságon belül. Tehát a nagyon dinamikusan növekvő lakossági megtakarításokat az alapokon és akár közvetlen részvénybefektetéseken vagy kötvénybefektetéseken keresztül a magyar vállalatokhoz csatornázunk be.
Na hát ez még picit a jövő zenéje, de majd erről is beszélünk, van még hátra ezért egy bő 10 percünk. Előtte azonban szerintem a kedves hallgatókat is nagyon foglalkoztatja, hogy hogy indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, már javában januárt írunk.
Igen, igen, hát még azért az eleje van, tehát másfél hét kereskedés van, de úgy látjuk, hogy most egy pozitív szentiment uralkodik a béten, alapvetően emelkedett a Bux Index, viszonylag jelentősen jó forgalmakat látunk az első héten, az első napokban, és már vannak olyan részvények, akik korábbi csúcsaikat is meg tudták dönteni, tehát egy viszonylag aktív évkezdet van, tehát nem egy ilyen álmoskás kezdetről beszélünk.
Hát akkor nézzük az idei évi terveket, amint ami a Budapest értéktős, de szempontjából releváns, mit terveztek 2021-re?
Tehát 22-re is úgy
22-re
látom.
22-re, bocsánat. Igen.
Folytatódhat azt gondolom az a pozitív terv, amit a trend, amit a bevezetések tekintetében láttunk 21 őszétől, és jelenleg is van összesen 4 cég a mentorprogramba, és további 5-10 cég is akár beléphet még a mentorprogramba, tehát összességében azt gondolom, hogy a részvény bevezetések tekintetében talán több céget várunk az extend piacra, mint a főpiacra, és összesen én azt gondolom, hogy egy ilyen 5-10 közötti bevezetésre számíthatunk, én remélem, hogy ez inkább a 10-hez lesz közelebb, mint az 5-höz. Ez részben a mentorprogramos érdeklődések, részben az egyéb kilátások tekintetében azt gondolom abszolút megalapozott, ami egy jó dinamikát jelenthet talán. Ugye a tavalyi évben, ezt talán még nem említettem a 21 kapcsán, hogy megtörtént az első szintlépés, úgymond, tehát a Megakrán, aki az első cég volt az Xtend piacunkon, ő átlépett tavaly év végén a főpiacra a standard kategóriába, tehát megvalósult az a már előre elképzelt menetrend, evolúció, igen, hogy valaki belép az Xtendre, majd ott megtapasztalva a tőkepiacot, építve a hitelességét és esetleg növekedve is, néhány tőkebevonási kört követően föllép, átlép a standard piacra, úgyhogy ezt a Megakrán sikeresen megvalósította tavaly évben, és úgy látjuk, hogy idei évben lehetnek más cégek is, akik már ezt a szintlépést szintén meg tudják valósítani. A kötvénypiacon pedig szintén folytatódást várunk az egyéb kötvény piacokon. Részben a jelzáloglevelekről még nem beszéltünk, ugye a tavalyi évnek volt az egyik fejleménye, hogy egyre több zöld jelzáloglevél kerül a piacra. Mi arra számítunk, hogy ez az idei évben is folytatódni fog. És hát az NKP is, ugye a Magyar Nemzeti Bank bejelentette, hogy a jelenlegi keretösszegig folytatódik, illetve azt követően lezárul ez a program, de azt látjuk, hogy ez is még egy nagyon komoly növekedést erre fog eredményezni a keret felhasználásáig az idei évben, tehát ahogy említettem, körülbelül 1000 milliárdnyi kötvény bevezetésére számítunk az idei évben.
Hát kezdetét vett a Budapest értéktőzsde új stratégiája, ugye a A korábbi az 2016-tól 2020-ig szólt, és ebben egy átfogó komplex programot fejtettetek le. Nézzük, hogy ez lezárult-e, eredményesnek tartjátok-e a mögöttetek levő fél évtizedet, és hát, hogy ebből a stratégiából az újba milyen elemeket emeltetek át.
Igen, alapvetően azt mondanám, hogy nem is feltétlenül egy új stratégiáról beszélünk, hanem egy felülvizsgált update-el stratégiáról, hiszen a fő elemei azok változatlanok. Tehát továbbra is a fő vízió és misszió az az, hogy a tőzsde az megvalósítsa azt a transformációt, ami a hazai és nemzetközi megtakarításoknak a magyar gazdaságba történő becsatornázását jelenti. Tehát mi a bét legyen a magyar vállalatok tőkepiaci és kötvény finanszírozásnak a legfontosabb platformja. És az összes szolgáltatásunk az azt támogatja, hogy ez minél több vállalat számára elérhető legyen. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a középvállalatokra. Tehát az a régi megközelítés, hogy a tőzsde az csak a nagyvállalatoknak és a blue chipeknek a terepe, ez ugye már 2016-tól kifejezetten egy célja a tőzsdének, hogy ez megváltozzon, és a középvállalatok is lássák azt a lehetőséget, amit a tőkepiac valójában jelent. Ezt tovább visszük, tehát folytatjuk azokat a szolgáltatásokat, amiket elindítottunk, és amelyek sikeresen beindultak, és természetesen ezeket mindig próbáljuk egy-egy új elemmel bővíteni, de alapvetően ez egy jól kidolgozott szolgáltatási paletta. A már említett régiós kooperációknak a fókuszba helyezése az egy relatíve új elem, és ennek az első kézzelfogható eredménye ez a már említett szándéknyilatkozat, amit a lengyel tőzsdével írtunk alá, és ebben az 5 éves időszakban dolgozni fogunk azon, hogy ez vagy ehhez hasonló együttműködések azok megvalósuljanak. Továbbá kiemelt pont a stratégiánkon belül maga a tőzsdére menetel, és a tőzsdei jelenlét előnyének a kihasználása, úgyhogy ahogy ezt már beszéltük, reményeink szerint ez az idei évben megvalósulhat, hogyha minden feltétel adott lesz.
Végezetül, de nem utolsó sorban, hát elképesztő pénz van a háztartásoknál, valami 78 ezer milliárd, és hogyha ezt nettósítjuk, tehát leveszünk róla a hiteleket, akkor is cirka 50 ezer milliárd, tehát tulajdonképpen az éves gazdasági teljesítménytől is több, vagy hasonló volumenű pénz, hogyan lehet a lakosság részvénytartási hányadát turbósítani, bruttósítani, hiszen ez is egy célotok.
Igen, tehát csak hogy a számokat kontextusba helyezzük, ugye említetted a 70-78 ezer milliárdot, ugye a tőzsdének a részvénypiaci kapitalizációja az 10 ezer milliárd fölött van, és ebből körülbelül 1000 milliárd az, amit a hazai lakossági befektetők tartanak. Tehát én azt gondolom, hogy mondható az, hogy azért jelentős érdeklődés van a lakosság részéről a részvények és a magyar részvények iránt, de hogyha összehasonlítjuk ugye az ezret a 78 ezerrel, még mindig látható, hogy azért még itt bőven lenne tér arra, hogy kicsit nagyobb kockázatot vállaljanak esetleg a befektetők, de nem is feltétlen csak a közvetlen részvénytartással, hanem akár befektetési alapokon keresztül, pénztári megtakarításokon keresztül, hiszen ez ugye a pénzügyi piacok egyik legalapabb összefüggése, hogy magasabb hozamot, magasabb kockázat vállalásával lehet elérni, és alapvetően a részvények, vállalati kötvények jelentik azt a legklasszikusabb eszközosztályt, amivel ezt el lehet érni, és hosszú távon magasabb hozamot lehet elérni. Ez az 1000 milliárd egyébként, ez történelmileg az eddigi legmagasabb érték, tehát lehet azt mondani, hogy még soha nem tartottak ennyi részvényt a lakossági befektetők.
Mi kell hozzá, jó sztori vagy edukáció, hogy még inkább jobb legyen a kedvünk tőkepiacra menni?
Ugye ehhez a történelmi csúcshoz azért nagyban hozzájárult az a 20%-os jó teljesítmény, amit a piac nyújtott, tehát ennek a növekedésnek egy jelentős része az éppen, hogy az árak emelkedéséből fakadt, tehát de ezen túl természetesen kellenek a jó sztorik abszolút, tehát kellenek az új részvénybevezetések, kellenek a blue chipeknek a jó teljesítményei, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek adottak, és természetesen mi a Béten azon dolgozunk, hogy ez a jövőben is így legyen.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A napvendége tehát Vég Richárd, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatója volt. A mikrofonnál Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket.
Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.